Szeretettel köszöntök mindenkit akkor itt a mai előadási sorozat alkalmával, illetve hát ezen az imádkozásos hétvégén, hiszen látom, hogy most az imádkozás állt a mostani hétvége egész tematikájának a középpontjában. Nyilván lesz olyan dolog, amire én már hivatkoztam más összefüggésben is, úgyhogy arra csak utalni fogok, de azért rengeteg önálló mondani való is van. És hát bocsánatot kérek, hogyha nem leszek mondjuk nagyon ökumenikusan elfogult most. Szerintem egy órányi idő az talán elég arra, hogy Luthert nagyjából végignézzük, illetve hozzá kapcsolódó dolgokat. Úgyhogy meglátjuk, hogy mire megyünk, de hát én remélem, hogy lesz olyan, amit még senki nem hallott. Az imádkozással kapcsolatban Luthernél magyarul elérhető egy nagyon érdekes forrás, nyilván itt a talán ismerős mindenki számára a Magyar Luther füzeteknek a sorozata, és abban van Luthertől egy ilyen fölkiáltó jeles cím, hogy így imádkozzál, egyszerű útmutató az imádkozásra. Hát egész egyszerűen megtehetném azt, hogy felolvasom most ezt az iratot, és utána azt mondom, hogy mindenki gondolkodjon rajta mélyen. Én azt gondolom, hogy mégsem egészen ezt fogom tenni, de azért nagyon fontosnak tartom, hogy a Luther által lejegyzett alapelveket, hogy melyek a hitnél, ez egy konkrét útmutató, ugyanis egy konkrét személy kérdezte meg tőle, hogy hogyan kellene imádkozni. És Luther erre leírja nagyjából a kiskátét egy ilyen imádságos formában, tehát hozzáköti természetesen a mi atyánk magyarázatához, hozzáköti a tíz parancsolat magyarázatához, és hozzáköti az apostoli hitvallás magyarázatához, tehát mondjuk átformálja imádsággá mindazt, amit ott leír, de előtte ír egy bevezetést, amelyben az imádkozásnak az alap szempontrendszerét, az alap elemeit egymás után szépen sorba szedi. Azt gondoltam, hogy a legegyszerűbb innen kezdeni, és aztán utána majd megyünk tovább, hogy egyébként mi minden más is az imádság körébe számít Luther fölfogása szerint. Ami nagyon érdekes rögtön az elején, hogy párhuzamba állítja, bár nem mondja ki, a szentségekkel. Tehát ahogyan a gyónást konkrétan Luther odaállítja, hogy hát ennek egy problémája vagy hiányossága van csak az úrvacsorához, kereszteléshez képest, hogy látható materiális jel nem kapcsolódik hozzá. Tulajdonképpen az imádságnál is ugyanezeket a kritériumokat kezdi sorba szedni, méghozzá, és akkor itt már nem lepődhetünk meg a kezdésen, parancs van rá. Tehát ezért kell imádkozni, mert parancs van rá. Nem is akárhonnan máshonnan vezeti le Luther a parancsot, mint a második parancsolatból, a neved hiába Istened nevét összefoglalásban, ahogyan Luther a tíz parancsolathoz általában véve is törekedett arra, hogy pozitív tartalmat, tehát ne csak tiltást, hanem megvalósítható pozitív tartalmat is kössön, így aztán az imádságot egy ilyen a második parancsolathoz köthető pozitív tartalomnak mondja, tehát hiába neved Istened nevét, de nem hiába vedd Istened nevét. Tulajdonképpen ez a második parancsolat ide vonatkozó utasítása, parancsa. És akkor utána ilyeneket ír erre, hogy ostoba emberek idáig mennek őrültségükben, minek imádkozzam, ki tudja, törődik-e az Isten az én imádságommal és meghallgatja-e, ha nem imádkozom, majd imádkozik más, és így aztán megszokják, hogy sohasem imádkoznak. Pedig, mondja Luther, ott van a teljesen világos parancs, hogy hívjuk segítségül Isten nevét akkor, amikor ezt szívből tudjuk tenni, és amikor csak szükséges. Tehát ez az, ami így hangzik itt el, aki nem imádkozik Istenhez, és nem hívja segítségül szükségében, az bizony nem tartja őt Istennek, nem adja meg neki az isteni dicsőséget. Ez nagyon-nagyon kemény dolog, tehát parancs alapján történik. El van rendelve az imádkozás. Megint csak a szentségek nyomán lehet a következő lépést megtenni Lutherre, azt mondja, hogy ígéret van hozzá. Tudjuk, hogy ez is nagyon fontos, hogy valamiféle lelki és üdvösséges ígéret legyen ahhoz, amit a keresztény ember az Isten parancsolataiból ki kell, hogy olvasson, és az gyakorlattá kell, hogy formálja. Ígéret van hozzá, méghozzá, itt hivatkozik természetesen a hegyi beszédre, a meghallgatás ígéretére, az apostoli íratok jelentős részére, ahol természetesen az imádságra folyamatosan hallható a buzdítás. Az e félének fel kellene ébresztenie a szívünket, lángra gyújtania, hogy kedvel és szívesen imádkozzunk. Hát ennyit erről, és utána természetesen nem tudja folytatni, hogy materiális jel kapcsolódna hozzá, tehát itt is ezt a kérdéskört lezárja, és aztán utána teljesen praktikus teológiai szempontokat próbál adni a folytatásban, amivel elkezdhetünk küzdeni az imádkozó gyakorlatunk során. Az első, ami legfontosabbnak tartja, hogy kiemelje, hogy a méltatlanságunk nem akadály. Ugye ez megint a szentségek kapcsán is előjöhet, különösen az úrvacsoránál, de a méltatlanságunk nem akadály, ezt ő nagyon fontosnak tartja, hogy az az imádság, amelyet én mondok, épp oly becses, szent és Istennek tetsző, mint a Szent Pálé vagy a legszentebbeké. És itt pontosan ez a fajta hierarchia, hogy méltó vagyok-e a meghallgatásra, jobban imádkoznak-e, nyilván már van egy ilyen oldalvágás, hogy jobban imádkoznak-e értünk a szentek, mint ahogy mi tudunk imádkozni egymásért, vagy ahogyan mi tudunk imádságban beszélni Istennel. Létezik-e ez a fajt az imádkozásban egy ilyen elitista stop, aminél azt kell mondani, hogy hát mondjuk, hogyha ő rúgja, akkor háromszor annyit ér, ugye? Vagy annyival többször filmezik. Nagyon nehéz, amikor az imádság közéleti dologgá válik, mint nagyon sok esetben manapság. Televízió előtt, adott esetben ökumenikus istentiszteleteken, hogy ne mondjam, vallásközi találkozásokon, akkor szerintem még nehezebb az imádságnak ezt a fajta intimitását egyáltalán valahogy kordában tartani. Tehát akkor az imádság ki tudja, hogy Istennel való élő beszélgetése inkább, vagy valamiféle szimbolikus cselekvés. Nyilván az imádkozó szándéka lehet az egyik akár, és a tévénéző értelmezése meg lehet a másik. Tehát ezzel mindig nagyon nehéz bánnunk, hogy hányadán állunk vele. De minden esetre ez visszakapcsol ahhoz is, hogy hát mégiscsak azért van a lelkész, meg azért van a hittanár, meg azért van a püspök, hogy imádkozzék. A többiek pedig hát bokros elfoglaltságukhoz képest ebbe azért megpróbálják támogatni, de hát működik az anélkül is, hogy mi egyébként különösebben megzavarnánk őt a munkájában. Na most egy kicsit nyilván érezhető egyfajta ilyen eltolódás a mindennapi gyülekezeti életünkben is. Azt gondolom, hogy az imádkozásnak a kultúrája, az imádkozásnak a jelenléte, az szervesen összefügg az istentisztelettel is, a kötetlenebb alkalmakkal is, és azért nekem mindig merengeti a szívemet, hogyha mondjuk egy házi úrvacsoránál vagy másnál kiderül, hogy azért adott esetben a gyülekezetért ott is szoktak imádkozni, még akkor is, hogyha nem vagyok jelen. Egyébként tényleg hordozzuk egymást olyan gondolati közösségben is, amely aztán egy élő közösséget jelent, még akár bibliaórás tényleg körbetelefonálásos beszélgetései nyomán, hogy egymásra gondolnak. Zárójelben mondom, hogy a lelkésznek nem árt, hogyha egyébként a gyülekezet amúgy is imádkozik érte. Tehát még idáig elmenően is, nyilván megfordítva is igaz. Ami nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Luther azt mondja, hogy az imádság lényegében hit kérdése. Itt úgy mondja, hogy a hit műve, de hát tudjuk, hogy a hit munkája ki, a hit indítja az embert, a hit teszi láthatóan értelmes dologgá az imádságot, és ez a hit úgy nem általában véve, hogy nem fog ártani, hogyha egy kicsit imádkozom is a dologért. Filmekben, amerikai filmekben lehet látni, hogy egyébként, amikor valami szorult helyzet van, akkor gyorsan valaki térdre vágja magát, és azt mondja, hogy na, akkor most imádkozzunk is, hogy hát, ha mégis jól sül el a dolog. Tehát ez azért nem egészen így működik. A keresztények ugyanis nem magukra hivatkozva imádkoznak, hanem Isten fiának a nevében, akire megvannak keresztelve. De tehát nagyon-nagyon komoly dolog, hogy a keresztségből egyfajta életvitel, egyfajta keresztény életküldetés következik. Ennek a része az imádságos élet és az imádságos küzdelem is. Egy nagyon jó megfogalmazás az, amit én itt sokszorosan be is kereteztem a magam füzetében, a keresztény ember mestersége az imádság. És ez szerintem egy rettenetesen jó megfogalmazás. Ahogyan a cipész cipőt, a szabó ruhát készít, a keresztény ember imádkozik. A keresztény ember mestersége, az imádkozás, ismétli meg még egyszer. Mindenképpen, ezt nem kell nagyon ragozni, hozzátartozik ahhoz, hogy valamiféle természetes gyakorlatnak ki kell alakulni az imádkozás terén, és ez nyilvánvalóan nem feltétlenül, tehát tényleg ilyen mesterségbeli szintig el kell, hogy menjen, azonosulnunk kell valamennyire az imádkozással, mint hivatással, a közbenjárással, mint hivatással, a melléállással, mint hivatással, az ige értelméért való imádságos küzdelemmel, mint hivatással, és így tovább. Néhány dolgot még itt azért hozzátesz, ami furcsán hangozhat, az egyház egyik ismertető jegye az imádság. Erre se szoktunk gondolni, hogy igazából így lepjük meg magunkat, hogy a szent keresztény nép külsőleg megismerhető az imádságon, Isten nyilvános dicséretén és a neki szóló hálaadáson. Az egyház imádsága nagy csodákat művel. No comment. Lépek tovább. Ami egészen meglepő, hogy kimeri mondani Luther világosan, az imádkozás hatalom. Nyilván különböző koncepciók vannak a hatalomról, meg a hatalom megszerzéséről akkor is, ma is. Itt azért mégis azt mondjuk, hogy nekünk minden oltalmunk és védelmünk egyedül az imádságban van. Az emberi dolgokban mindent az imádság által intézünk el. Valóban senki sem hiszi, milyen erős és hatékony a mi imádságunk, ha csak meg nem tapasztalja. Tehát ezek mind olyan szempontok, amelyekre érdemes odafigyelni. Ezt megerősíti Luther a következőben, nem csak hatalom, hanem meg is hallgattatik az imádság. Mindenki, aki hittel hívja segítségül az Istent, meghallgattatik és megkapja azt, amit kért, bár nem ugyanabban az órában és időben, ugyanazon módon vagy ugyanazt, ahogy kérte, mégis jobban, dicsőségesebben, mint amilyennek remélni mertük. Nyilván a luteránus teológiában, lelki életben benne van, mélyen nem csak abban, de a miénkben hangsúlyozottan, hogy az imádság tulajdonképpen egy nagyon furcsa küzdelem, részben küzdelem a realitásokkal, megküzdöm, kitapasztalom a magam határait, ezt nyilván Istennel együtt, vagy Isten jelenlétében akarom megtenni, és azt szeretném elérni, vagy azt szeretném kérni, hogy az Isten által megszabott realitásokhoz tudjam igazítani azt, ami velem van. E tekintetben nagyon nehéz nem kimondani azt, hogy az imádság nem csak egy meghallgattatás egy automatán keresztül, tehát ahol természetszerűnek vehetem, hogy bizonyos imádságok legalább meghallgattatnak, hanem az imádkozó ember előbb-utóbb magáról is észreveszi azt, hogy sokkal inkább tudja átformálni az imádság által önmagát, mint Istent vagy a körülötte lévő világot. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy az imádság tulajdonképpen az önnevelésünknek, az önmagunkkal való szembesülésnek egy nagyon fontos eszköze. És nagyon sok esetben nem kerülhetjük el, hogy az imádságunk meghallgattatása az valójában úgy ér célhoz, hogy én fogok egy kicsit másképp hozzáállni a dolgokhoz, a körülöttem élőkhöz, a realitásaimhoz és akár az Istennel való kapcsolatomhoz is. Tehát nem arról van szó, hogy nekem kell addig beszélni, amíg meg nem győzöm a jó Istent arról, hogy tulajdonképpen nekem van igazam, ugye? Hanem arról, hogy kiteszem magam ebben a kapcsolatban annak, hogy magam is átformálhatóvá váljak. Ezt a tapasztalatot írja le Luther abban, hogy nem abban az órában és időben, nem ugyanazon a módon, és nem ugyanazt feltétlenül, ahogy én azt egyébként tökéletes módon kigondoltam. És hát a KT-val kapcsolatban mindenki megtanult, ez az utolsó luteri megjegyzés, hogy az ámen mit jelent, ugye ámen, ámen azt jelent, igen, igen, így legyen, ezt megtanultuk a KT-val. Luther egy kicsit más szavakkal beszél erről, hogy az imádsághoz hozzá tartozik bizony az ámen. Nyilván politikai áthallása van ma már annak a bizonyos mondásnak, hogyha mert hogy idézték annak idején már most már klasszikussá vált politikusok, hogy aki esőért imádkozik, attól elvárható, hogy vigyen magával esernyőt. Ugye? Tehát én azt gondolom, hogy valami ilyesmi az ámen az imádság végén, hogy én személyesen valamiféleképpen ezzel azonosítom magam, és azt mondom, hogy egyébként készen állok a következményekre is. Ezt megint nem tudjuk eléggé komolyan venni, nyilván a gyónási gyakorlatban, akár az istentiszteleti gyónási gyakorlatban, az úrvacsorával való élésünkben ugyanúgy egy fontos szempont, hogy komolyan tudom-e venni a következményeket. Bevallom őszintén, hogy én nekem hajlamom van arra, hogy bizonyos kötött liturgikus formáktól az istentisztelet keretében időnként eltérjek, többek között például a gyülekezeti gyónás után is, tényleg, és az úrvacsorai liturgia kapcsán is az elbocsátásoknál nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy elhangozzék időnként, hogy a Szentlélek Isten ne csak bennünket kísérjen és formáljon, hanem adja meg, hogy amikor visszatérünk az eredeti környezetünkbe, akkor úgy munkálja az ottaniak életét, szívét is, hogy amit Isten nekünk megbocsátott, azt valóban hagyják nekünk elrendezni. Tehát, hogy ott is elinduljon ez a gyógyulási folyamat. Muszáj azért is imádkozni, hogy ahova visszatérünk, bár elrendeztük Istennel a dolgainkat, ott ez hasson. Hogy ne kemény szívűekre, megbocsátásra képtelen emberekre találjunk, amikor az úrvacsorából következően mondjuk bocsánatot szeretnénk kérni, vagy el szeretnénk rendezni dolgokat. Nyilván ez azt is jelenti, hogy tudatosítja bennünk is, hogy ezt meg kellene tennünk, és azt is, hogy erre szükségünk van a környezetünk irgalmára is. Hisszük, hogy a Szentlélek Isten ezt meg tudja tenni, tud ilyen utat készíteni. Ámen. Azon fordul meg az imádság hatalma, hogy megtanultunk-e áment mondani rá. Vagyis ne kételkedjünk, hogy bizonnyal meghallgat az Isten, és meg lesz. E szócska azt jelenti, bizonnyal valóban. Jó, tehát körülbelül ezek azok a szempontok, amelyeket Luther kiemelt. A konkrét imádkozás, az imádságok konkrét megformálása szempontjából, tehát Jézus nevében, tudva azt, hogy érte van minden, érte van meghallgatás is, tudva azt, hogy az imádságnak egyébként a formájához hozzátartozik, hogy azzal azonosulok, és kimerem mondani a végén az ámen, tudva azt, hogy az imádság nem egyszerűen csak egy SMS Isten felé, hanem gyakorlatilag egyfajta formálódási folyamatnak a nagyon aktív része, és utána lehet rátérni arra, hogy mi mindenért lehetne imádkozni, ezt már mindenkire ráhagyom, hogy szerezze be ezt a könyvecskét egyébként a Luther füzetekből, hosszú oldalakon keresztül, tényleg 15-20 oldalon keresztül lehet olvasni a Mi Atyánk, a 10 parancsolat és a Hiszek egy szempontrendszere szerint, hogy mi mindenért lehetne, kellene, szabadna imádkoznunk. Néhány ponton szeretnék azért a praktikus dolgokon is túllépni. Köztudott dolog az, hogy Luther a teológusokról mond egy olyan kijelentést, hogy négy dolog teszi valójában a teológus, vagy formálja ki a teológust, és azt gondolom, hogy ebben Luther nem elitista, tehát nem úgy gondolja csak a teológusokat, hanem ez mindannyiunkra vonatkozik, keresztény hívő emberekre. Ez a négy dolog, hát latinul muszáj valahogy elmondanom csak azért, hogy szokjuk, hogy árnyalatnyi különbségeket néha milyen nehéz a magyar kegyességi szóhasználatban kifejezni. Ugye az egyik az oráció, a másik a meditáció, a harmadik a kontempláció és a negyedik a tentáció. Tehát még egyszer mondom, oráció, ezt mindenki nagyjából tudja, hogy a klasszikus imádság. Ugye a meditáció és kontempláció, na itt ez már egy kicsit bonyolultabb dolog, pláne a protestáns lelki életben. És a negyedik az pedig a külön egzotikus fanyarbogyó, hogy így mondjam ebben a tálban. A tentáció, tehát a kísértés, erről mindenképpen kellene beszélni. Emögött mindenképpen ott kell látni, hogy Luther nem csak teológusként és igehirdetőként, hanem lelki életet élő emberként is benne van egy középkori kultúrában, lelki kultúrában. Ezek az árnyalatok, hogy oráció, meditáció, kontempláció valójában a középkori lelki életnek, az Isten kapcsolatnak meghatározó, jobb hiány használom ezt a szót, technikái, de nem rétegei, dimenziói, talán ez a legjobb szó, hogyha dimenziót mondok. Az oráció mindenki számára világos, tehát az a kötött liturgikus imádságtól, a Jézus Krisztus által előírt mi atyánktól, vagy szánkba adott mi atyánktól, egészen az élő szóval elmondott, vagy magunkban kimondott szóval megfogalmazott imádságot jelenti. Mondjuk úgy, hogy aktív, és bizonyos értelemben, bocsánatot kérek, hogy ezt a fura szót használom, itt offenzív dologról van szó. Tehát semmiképpen sem passzív, és az imádság kvázi fegyverként, egyfajta lelki fegyverként kerül elő az oráció esetében. Ezt gyakorlatilag őrizzük, tudjuk, értjük, nagyon magyarázni nem kell. A meditáció és a kontempláció között talán abban fogalmaznék meg különbséget, hogy van egy olyan dolog, amikor valami fölött elmélkedünk. Ugye, tehát konkrét tárgya, témája van, legyen ez mondjuk egy bibliai igevers, mondjuk ami klasszikus, vagy valamiféle olyan gondolat, amivel, ha úgy tetszik, szeliden szeretnék megütközni. Tehát ott van előttem, és én erőfeszítő, belső koncentrációval próbálom megfejteni, próbálom lebontani, próbálom emészteni, próbálom magamba építeni, próbálom magamba fölszívni, és ezt már nem feltétlenül aktív fegyverforgatással akarom elérni, hanem azzal, hogy ha úgy tetszik, szembe van velem ez az ige, de lehet egyébként ez, hogyha megmerem kockáztatni, bár Kár Bartóta ez félig meddig eretnekségnek számít, ez lehet az Isten teremtése fölötti rácsodálkozás. Tehát ugye amikor konkrétan látom, egy ilyen élményemet el tudom mondani, hogy Bakonybélben voltunk, és elmentünk az ottani csillagvizsgálóhoz, és egészen elképesztő az a 30 perces vetítés, amit a kozmoszról gyakorlatilag ott végig lehet látni, és az ember lenyűgözve áll ott, és azt mondja, hogy tényleg a teremtő Isten hatalmát és istenségét, ahogyan Pál mondja, az ember ott látja maga előtt, és ezzel próbálok én valahogy személyes viszonyba jutni. És van egy olyan árnyalata az imádságnak, vagy ennek a lelki megnyílásnak, amikor tényleg megnyílok. Az elengedés pillanata, az elengedés állapota. Amikor már egészen szó szerint komolyan veszem Jézusnak a hegyi beszédben mondott gondolatát, hogy nem a szószátjárságukért hallgattatnak meg Isten emberei. Ugye meg, hogy azért, hogy még Istent is, hogy így mondjam, le tudják dumálni az égből, bocsánat, hogy így mondom. Ugye, tehát, hogy addig. Persze van ilyen kijelentés is, hogy következetesek legyünk, de az nem azt jelenti, hogy feltétlenül agresszív fecsegőnek kell lenni. Tehát ezek nem egymást kizáró dolgok a lelki életben és az Istennel való élő kapcsolattartásban. Ezek egymást kiegészítő dolgok. Nagyon fura dolog arra gondolni, hogy lehet-e szavak nélkül, ha úgy tetszik, most idézőjelbe teszem, imádkozni. Az egyik kedvenc példám egy ilyen kora újkori, vagy kora felvilágosodáskori följegyzés, egy ilyen nagyon banális eset, de tulajdonképpen annyira elmondja, hogy miről van szó. A francia templomok egyikében jegyezték föl, hogy valaki, egy paraszt ember ott csücsül a templomban, és a pap sertepertél körülötte egy darabig, néni, mi a csodát tud ez itt csinálni? Hát visszamegy egy fél óra, mert még mindig ott van. Már majd a penész eszi, hogy megkérdezett, hogy egyáltalán mi van. De hát megint roham valahova, egy óra múlva még mindig ott ül. És akkor oda megy hozzá, nem bírja tovább, megkérdezi tőle, hogy mondd, mit csinálsz te itt? Mit tudsz te itt ennyi ideig csinálni? És akkor azt mondja, hát semmi különös nincsen, én nézem őt, ő megnéz engem. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos hozzáállás, hogy megint értsük, hogy ez persze van konkrétan Jézusunk. Hiszünk benne, ott van velünk, nem ellenében, tehát nem arról van szó, hogy kioldjuk ebből az egészből Jézust, és elmegyünk egy ilyen általános misztikába, meg elkezdünk csodálkozni rajta, hogy hát Jézus nélkül is mekkora lenne Isten, hanem arról van szó, hogy az életünknek a különböző dimenzióit, kommunikációs csatornáit megpróbáljuk szabaddá tenni az Istennel való kapcsolat megélésére. Általában véve is a mostani korunknak az egyik nagy problémája, hogy a kommunikációs csatornáink egyrészt beszűkülnek, tehát rengeteg dolgot nem értünk, ugye most milliószor lehet hallani, hogy az internetes kommunikáció és különösen az ott használt sablonok következtében, erről most rengeteg előadást lehetett hallani az elmúlt fél évben Magyarországon is, a gyerekeknek és a fiataloknak az érzelmi kommunikációja gyakorlatilag elhal. Tehát nem tudják levenni a sablonokhoz képest a testbeszédet például. Nem tudják a kommunikációban érzékelni a másiknál, hogy most adott esetben igazat mond-e vagy nem. Normális esetben azért az ember érzi azt, hogy valami nem stimmel. Tehát most annyira ideges, hogy nem azt mondja, amit gondol, vagy nem úgy néz a szemembe, hogy én azt, tehát le tudom venni ezeket a dolgokat, egy elektronikus kommunikációnál ez leegyszerűsödik, és ez azt jelenti, hogy az életünkbe adott, tehát az élet szépségéhez tartozó, ahogyan meg is lehetne ismerni egymást, a világot, önmagunkat, ezeknek a csatornáit önkényesen bezárjuk, elsorvasztjuk. És direkt kommunikáció, primitív, rövid mondatok, kemény szóhasználat, és nézzünk körül gyakorlatilag a tömegközlekedéstől a politikai életig, gyakorlatilag az nem azt jelenti, hogy a politika tesz bennünket ilyenné, hanem azt jelenti, hogy valószínűleg a társadalom egy jelentős részében csak ezen a nyelven lehet úgy beszélni, hogy fölfogja, hogy van egy üzenet. Én nagyon pesszimista vagyok, tudom-e téren. Tehát ez egy nagyon-nagyon nagy probléma, hogy ez egyszerre jelenti akár a galantériának, tehát ugye ez, most hadd mondjam ezt a szót kifejezetten, az elsatnyulását. A férfi-nő kapcsolat az gyakorlatilag egy társadalmi helyzetben rettentesen primitív lett. Tehát ha én előre engedem az ajtót, akkor én egy hím soviniszta szemét vagyok, aki, mit tudom én, így és úgy és amúgy, mert én ki akarom hangsúlyozni, hogy ő gyengébb védelemre szorul ez az amaz, már egy ajtót se tud kinyitni önerőből adott esetben. A társadalmi szerepek, ideológiai szerepekké teszik ezt az egészet. Nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nagyon sok esetben pláne mondjuk egyházi nemzetközi konferenciákon az ember úgy zavarba van, hogy na, vajon megkockáztathatom-e még azt, hogy rámosolygok, vajon megkockáztathatom-e még azt, hogy udvarjas vagyok vele, valamit felajánlok neki, mert olyan reakciókat lehet kapni, hogy az ember nem tudja hova tenni. Személyesen is volt egy ilyen élményem, egy jól nevelt japán professzor próbált segíteni egy svéd evangélikus delegátusnak valamelyik 15 évvel ezelőtt, ráadásul egy ilyen konferencián. Hát olyat kapott reakcióra, hogy nem tudta hova tenni, és akkor szegényen a vacsoránál jött oda hozzám, hogy megkérdezed, hogy ne haragudj, hogy mit rontottam el. Ugye, tehát valójában az ember ezt érzi, hogy és a másik része az, hogyha én egy nőre rámosolygok, vagy egy fiatal lányra rámosolygok, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy én rögtön akarok tőle valamit direktbe. Ugye, tehát ez is egy probléma, hogy ezt se tudjuk a helyén kezelni. A társadalmi életnek egy olyan kultúrája szűkül be, hogy egy csomó minden nem működik már, mert a jelzéseket nem értelmes módon veszik le, nem tudják megfejteni. És akkor most teszem hozzá azt, ami a legbántóbb, hogy és ami megmarad, az is az elprimitívesedés szintjére kerül. Tehát az is rettenetes, színvonalában is rettenetesen leépül. Most ezt mind miért mondom el, amikor elkezdünk beszélni arról, hogy az ember a teljes lényével képes valamiféleképpen kommunikálni. Egyébként nyilván még emberi viszonyok között is vannak ennek lehetőségei, de Isten tekintetében feltétlenül, tehát úgy jövök, ahogy vagyok. Isten ezt látja a lehetőségeim, érti a metakommunikációmat, nagyon sok mindent tud. Nem tudom megtéveszteni nyilvánvalóan a jól megformált imádsággal, amikor, ha tényleg megnyitom a szívemet neki, akkor az ráadásul még rám is visszahat. Tehát ezekre mind-mind szükségünk van, hogy merjük a gyülekezeteinkben, a lelki közösségeinkben ezeket a lehetőségeket újra tudatosítani, az emberi keresztény életet teljesebbé tenni. És nagyon szeretném mondani, ezt lehet, hogy ne divatból csináljuk. Tehát hihetetlen technikák, jól vásárolható tanfolyamok, minden egyéb él meg abból, hogy megpróbálják az embereket többé-kevésbé ember módjára fölvilágosítani arról, hogy milyen lehetőségeik vannak egyébként, csak hogy nem önzetlen szándékból, tehát nem a módszerért szeretjük ezeket a dolgokat, hanem a maga helyén a saját életünkben. És hát itt marad a negyedik, a tentáció, ami ugye nyilván különleges dolog, a megkísértetés, ami megadja a dolgok súlyát. Luther teljesen világosan beszél arról, hogy a kísértés hozzá tartozik ahhoz, na vajon mihez, hogy az ember megtapasztalja a dolgok valódi erejét. Egyrészt a magáét is, másrészt az övét is. És ez nyit ki bennünket, szabadít föl arra, hogy számoljunk azzal, amit úgy nevezhetünk, amit az első keresztények is úgy éltek meg, hogy Jézus Krisztus Úr. Tehát valóban az. Itt is, ott is, általában véve van miért az imádságban, a személyes életünkkel, más dolgokkal hozzá menni. Van miért rábízni, mert végső soron úgyis az lesz, amit ő akar. Végső soron úgyis oda fog megérkezni a világ, és benne én is, amit ő készített elő. És ezek nagyon-nagyon fontos dolgai, ugye a kísértés az éppen abban adja meg ezt a fajta élményt, ugye van Exuperinek talán egy az ember földjében lehet talán ez a fajta gondolatsor, hogy ugye a föld mindennél jobban megtanít önmagunkra, mert ellenáll nekünk. Eszközökkel esünk neki, az ekét említi konkrétan, hogy fizikai erővel bele kell nyomni, és keményen ellenáll nekünk, és ezzel átéljük a fizikai emberi erőnk legvégét. Tehát elérünk a határhoz, az erőfeszítés határához, és tudom, hogy mi van utána. Hogy hol van az a konkrét határ. Az imádság összefüggésében a kísértés megint csak ezt a fajta határélményt is jelenti. Hogy tudnom kell, hogy hol van az én határom, tudnom kell, hogy hol vannak az ő erői ezen túl, és hogy eközben nekem az erőfeszítés nélkül nem fog sikerülni, hogy tapasztalássá váljon a többről szerzett információ. Meg szoktak oldódni a dolgok, ezért jól jön egy imádság. Na ez pontosan az a probléma, hogy neki kell veselkednem, kudarcot kell vallanom, világosan tudnom kell, hogy hol van a határ, és ha ezek után mégis megoldódik, akkor legalább azt mondhatom, hogy vele volt dolgom. És ez a tapasztalás az, ami nagyon-nagyon fontos az ember életében, akkor talán még abban is, ami a határon belül van, könnyebb lesz rá ismerni, hogy akkor is vele van dolgom. Nyilvánvaló, hogyha lapozok egy-egy gyorsan, és akkor mondom, hogy a reformációnál a közben járó imádság természetesen egy kényes téma. Már csak azért is, mert a szentek, vagy a Mária közben járó imádságai, azt tudjuk, hogy a középkori búcsú összefüggésében, hát lényegében üzleti tőkeként jelenik meg a középkori egyházban, tehát erről szól a 95 tételben az a bizonyos kitétel, hogy hol van az egyház kincstára, ugye ma azt mondanánk talán, hogy a folyószámlája az egyháznak hol van, ez a Thesaurus Ecclesiae, tehát ez az egyház kincses kamrája, vagy kincses ládája, és hogy ebben valójában mi van. Luther azt mondja, hogy a legszentebb evangélium és a szentségek vannak benne, a többiek pedig a búcsú cédula árusok azt mondják, hogy ebben vannak a szentek fölösleges jó cselekedetei, amelyekre hivatkozva, mint egy tőke alapra lehet írásba adni, hogy az ő érdemükért az ember, a méltatlan ember egyébként, hát hogy mondjam, valamiféle járulékhoz juthat. Az ő érdemeikért megint mondom. Ezért a lutheri álláspont természetesen az, hogy az ilyenfajta közbenjáró imádságot, illetve az közbenjáró érdemek rendszerét teljes egészében megtámadja, és ezt a fajta gondolkodásmódot, az Istennel való üzletelést megpróbálja, ahogy lehet csak a legkeményebben felszámolni. Nyilván nem csak Lutheré volt egyébként ez a gondolkodásmód, tényleg személyes megjegyzésként Eckhart mesternek például 200 évvel korábban olyan prédikációit lehet olvasni, amelyek tökéletesen ugyanebben a gondolatrendszerben vannak. Ugye, tehát, hogy érdemekkel nem lehet az Istennel üzletelni. Tehát, hogy ez tömegjelenségé válik, és az 1500-as évek elején gyakorlatilag életmentő lelkipásztori beavatkozás lesz Luther korában, ez gyakorlatilag csak a probléma eltömegesedését jelenti, és ugyanazt a józan hívő teológiai lelkületet, amivel ő ezzel előáll. Közbenjáró imádság tehát, amiben nem lehet arra hivatkozni, tehát egy közben járó, és ő Jézus Krisztus. Ott van az Atya jobbján, és esedezik értünk. Fölsőbb pártfogó nincs. Sőt, mondjuk úgy, hogy a reformációnak nem is ez a rankóság, a mániája, bár Luther tudjuk, hogy mond dolgokat a kártya életből, hogy ahol vannak a dámák meg a királyok, ott Isten kezében Luther az ász. Tehát ő azért tudott ilyeneket mondani időnként. De én nem egy ilyen mennyei kártyapakliban gondolkozik, hogy de Krisztus mindent visz, hanem ami nagyon fontos, én megfordítanám, hogy Krisztus közbenjárása mindenre elég önmagában is. És itt van azt gondolom az egésznek a lényege. Tehát, hogy így köti az imádságot, és így köti a közbenjárás, hát ha tehetem így idézőjelbe téve, sikerességét is, magához Jézus Krisztushoz, tehát a teljesség, amire szükség van, az ő személyében megoldott és hozzá köthető. Ezért merem azt mondani, amikor Luther maga is gyakorolja a közbenjáró imádságot, és másokat is arra biztat, hogy egyébként a közbenjáró imádságot gyakoroljuk, imádkozzunk egymásért, akkor nem ennek mond ellene. Nekem van egy nagyon fontos mondatom, egy élet fél óta kísér engem, mióta először olvastam talán teológus koromban, 110 körül Ignác püspök Rómába, a biztos halálba hurcoltatva ír egy nagyon egyszerű sort a hátrahagyott szíriai gyülekezetéről. Azt mondja, hogy hát egyébként imádkozzatok a Szíriában élő testvérekért, mert senki más nem ügyel rá most, lelki pásztora nélkül, ugye, mint az Isten és a ti szeretetetek. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, ez a mondat azóta kísér engem, mert annyira kifejezi annak az értelmét, hogy egyébként miért végezzük a közbenjáró, egy egymást hordozó imádságot. Mert az Isten hordoz, és mi hordozzuk egymást szeretetben, akár az Isten színe előtt is. Tehát ennek eleven ereje van. Tudjuk azt, hogy Luther néha valóban hazárdírozott ezekben az imádságokban. Klasszikus példája, amit már egyszer itt biztos elmondtam, remélem, hogy csak egyszer, de akkor ismétlem, és remélem, hogy annak rendje és módja szerint már mindenki el is felejtette, mert hát ez az előadások rendje, hogy amikor Melanchthon egyszer megbetegedett, akkor klasszikusan kellett itt kiállni egy közbenjáró imádságban ő érte, és hát Luther rettenetesen elkeseredett az életének azon a pontján, és tényleg merészet húzott, följegyzik ezt az imádságot, ugye ráadásul Luthernek meg volt az a szokás, hogy az ablakba állva imádkozott, mint az Ószövetségben látunk hasonló dolgokat, így föltett kézzel időnként, és hát följegyzik a hangos imádságát Luthernek, amikor megbeszélte Istennel, hogy ami eddig történt a reformációban, ő azt nem akarta. Ezt az egészet Isten akarta. Ezt az egészet Isten indította el. neki már önmagában, mivel kevés az ereje és elege van az egészből, de hogyha most még Melanchtont is elveszi, akkor vegye tudomást, hogy ő itt fejezte be. Nagyon-nagyon fura dolog az egész, ugye erre mondják azt, hogy tényleg Melanchton a halálra készítették föl, és aztán utána néhány óra múlva elindul a fordulat, és néhány nap múlva gyakorlatilag újra képes már vizet megfelelő formában ennivalót és egyebeket venni magához, és aztán utána folytatódik az élet, hát tudjuk, hogy 14 évvel élte túl Luthert. Tehát érezzük ebből a közben járó imádságnak, megint mondom inkább úgy, hogy az egymást hordozó imádságnak a nagyon fontos erejét. Van egy olyan dolog, amit nyilván megint mindenki hallhatott Lutherrel kapcsolatban, kétszer imádkozik, aki énekel, vagy kétszeresen imádkozik, aki énekel, ez az egyházzenészek evangéliuma, nem is kell mondanom, pseudo-evangéliuma, még kár, hogy nem lehet bemásolni valahogy ma már ugye a Bibliában, de azért azt kell mondanunk, hogy ez a kétszer imádkozik, aki énekel, ez azért nyilván ott áll megint csak valamiféle olyan tapasztalat mögött, amit a modern korban már 100 000 tankönyv vagy szakkönyv tár föl. Tehát, hogy ténylegesen még azt is megkockáztatom, hogy ebben az esetben az imádságnak még inkább van materiális jellege. Ugye? Tehát a zengés, az egész, hogy átjár maga az imádsággal való azonosulás, ténylegesen van egy élettani hatása rám annak, hogy énekelek. Megint ugye a modern kornak a beszűküléséről beszélünk, amelyikben az elnémulás kísérő jelensége, bocsánat, az elhűlésnek. Ugye tehát, hogy ez a kettő gyakorlatilag egymást is fölgyorsítja. És ezért az éneklésnek óriási jelentősége van. Szeretném, talán ez egy kényesebb téma ilyen szempontból fölvetve, de mindenképpen szeretném kiemelni, hogy az, hogy a reformáció a gyülekezeti éneket, a korál éneklést behozza az Isten tiszteleti rendbe, mint fontos elemet, az gyakorlatilag azért részben tanító jellegű szándék van mögötte, tehát minél többet énekeljük a megfelelő tartalmakat a gyülekezeti tagokkal, mert könnyebben meg fogják jegyezni, és ha énekelik, akkor előbb-utóbb sajátjukká is válik. A másik része ennek viszont az, hogy ez a személyes részvételnek egy kötött istentiszteleti liturgiában való nagyon eleven kifejezése. Mai evangélikus összefüggésekben most lehet azt mondani, hogy megint oldjuk meg énekkarokkal, meg liturgikus ilyen-olyan segéderőkkel az egymás közötti éneklést, vagy az evangélikus istentiszteleten való éneklést, de amikor ebbe az irányba próbáljuk tolni a dolgokat, vagy ebbe az irányba próbáljuk engedni a dolgokat az egyházon belül, akkor azért gondolni kell arra, hogy nem kevesebbet csinálunk, mint hogy ezt a személyes részvételt korlátozzuk, vagy vesszük el a gyülekezettől, a közösségtől. Ez egészen biztosan nem jó irány. Lehet, hogy szebben hangzik, hogyha profik énekelnek helyettünk. Hát legalábbis a tévé közvetítésben maradjunk ennyiben. De nem vagyok benne biztos, hogy egyébként lelkileg bármilyen nehéz is néha elviselni, hogyha a gyülekezet beleéli magát, és úgy teli tüdőből énekel. De az valószínűleg szebben hangzik, mert egyszerűen benne vagyunk mi is. Nagyon nagy, hát a személyességnek egy olyan dimenziója ez, amit nagyon-nagyon érdemes az embernek komolyan venni. Ami megint fontos, és most már tényleg közeledem lassan a vége felé, mert látom, hogy itt azért már 11:30 elmúlt, ugye a kötött imádságoknak a természetes rendje. Luther azt mondja, hogy, és ebben megint visszautalnék akár az imádságról írott kis útmutatóra, akár a kátékra, Luther ott azt mondja, hogy ezeket az alapvető imádságként elmondható szövegeket vagy igéket mindenkinek meg kell tanulni. Most az Úrtól tanult imádság az egyik, de ő ugyanebben sorolja természetesen a hiszek egyet, tehát ami nem bibliai szöveg, de mégis bibliai tartalmat foglal össze, vagy akár a 10 parancsolat ismételgetését és állandó értelmezését, fölfrissítését. Nyilvánvalóan van mögötte még egy olyan kultúra is, ami az ő szerzetes korából jön, ami a zsoltár imádkozás, a zsoltár éneklés kultúrája. Ez is teljesen nyilvánvalóan ott van az életében. És mint lelkipásztor is fontosnak tartja ezt, a másik oldalon azt látjuk, hogyha valaki föllapozza, vagy fölidézi Luther utolsó napjainak, vagy óráinak a krónikáját, akkor ott is azt látjuk, hogy zsoltár szövegekre, imádságokra hagyatkozva készül Luther az átlépésre. Ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy ezek az imádságok, ezek a mélyen beemlékelt, személyessé váló, elnézést, hogy így mondom, szent szövegek tulajdonképpen döntő pillanatokban vannak velünk. Én nem tudom, hogy kinek van hasonló élménye. Nyilván lelkészként ezerszer találkoztam hasonlóval, de talán egy személyeset is el lehet mondani, amikor egy ilyen emeri vizsgálaton az embert betolják mondjuk oda a lyukba, akkor tényleg, hát hogy lehet azt épésszel kibírni? Én mindig féltem tőle, hát amikor abba a helyzetbe kerültem egyszer, akkor tényleg nekem is valahogy, és akkor tényleg csak az volt, hogy egyrészt ugye itt az orromtól ennyire volt, tehát a szememet nem szerettem volna kinyitni, és akkor nyilván az ember elkezdi mondani, tehát korálok szövegét, zsoltárokat, egyebeket, olyan szépen elment az idő, és ráadásul még meg is erősít. Tehát ugye abban a kétségbeesett helyzetben, ami hát majdnem, hogy természetellenes környezetet jelent.
Jó fél óra legalább
És közben nyilván gondolkodtam én ott tengerpartra, meg zöld mezőkre, tehát ahol én életemben már jártam, tágas térre állította Isten nem a lábamat, hanem a gondolataimat. De ettől függetlenül az ember ne önállítással, hanem tényleg a legmélyebb belső dimenzióval ezt föl tudja oldani, vagy enyhíteni tudja legalább. A másik, ami teljesen természetes tapasztalat, nyilván akinek volt már olyan szerette barátja, aki gyakorlatilag a kezei között ment el, lelkészként ezt gondolom mindannyian sokszor átéltük, hogy egy távozási fázisban ugyanezek a nagyon-nagyon mélyen beemlékelt dolgok milyen komolyan visszaköszönnek. És megint csak anélkül, hogy nagyon sok mindent szeretnék itt most föleleveníteni, tehát még akkor is, amikor mondjuk az utolsó órákban, vagy az utolsó egy napban, fél napban az ember azt gondolná, hogy itt már valaki merül. És tényleg az élmény, amikor megfogjuk a kezét, és mondjuk elkezdjük mondani a mi atyánkot, vagy egy olyan éneket, amiről tudjuk, hogy ő az végig kísérte az élete valamilyen pontjait, a 23. Zsoltárt. És az ember csak látja azt, hogy egy pillanatra, egy-két másodpercre újra előjön a felszínre, és utána szépen békésen visszamegy. Egészen elképesztő dolog az, hogy ezek a zsoltár versek hogyan kísérnek. Talán szabad ilyet mondanom a legszemélyesebb dimenzióban most tényleg, de ebben a körben már évek óta ismerjük egymást, hogy ugye 90 akárhány éves korukig kísérhettem, aztán ugye édesapám halála után a kvázi családfőként a nagyanyáimat. És hát az egyik nagyanyám, aki háztartás szerint is velünk élt, hát az minél rosszabbul hallott a végén, ugye annál jobban hallottuk mi őt. Tehát ugye ez volt a dolog lényege. És hát amikor ő magára zárta esténként a szobája ajtaját, akkor hát úgy lehetett hallani, hogy most imádkozik, mert ő azt gondolta, hogy bezárta az ajtót, tehát nem zavar minket, hogy így mondjam. És amikor végül is ugye ő kapott egy olyan agyi infarktust, amire nem tudhattuk, hogy mi van. Elvitték, mindenki megtett mindent, és gyakorlatilag 4,5 napig húzták még a biológiai életét úgy, hogy utólag a diagnózisból lehetett tudni, hogy ez volt a hazahívás. Akkor nyilván ez egy rettenetes lelkiismereti kérdéssé vált a számomra is, hogy így kellett lennie, mindenki tette a dolgát, de az a 4,5 nap, az feltétlenül bele volt-e írva az ő életébe. És egy olyan egészen elképesztő tapasztalatot élhettem át, ugye a legutolsó este, tehát mielőtt hajnalban meghalt, volt egy olyan találkozásunk, hogy körülbelül az imádság óráján voltam vele, és csak nem tudom, úgy elmondtam azt a bizonyos mondatot, hogy most bocsátod el, Uram, szolgálat szavaid szerint békességgel. És egészen elképesztő volt az, hogy nem érzéki csalódás volt, azt a mai napig tudom, mert a kórházban mellette fekvő nő arcán láttam a döbbenetet, hogy egy hatalmas, mély lélegzetvétel bement, 10-15-20 másodpercig bennmaradt, és utána állt vissza az öntudatlan szabályos légzés. És utána néhány óra múlva el is ment. Tehát ez nekem egyfajta olyan jelzés, hogy lehet, hogy megkínoztuk őt szegény néhány nappal tovább. Én azt gondolom, hogy ez mégis valahol az Isten kezében van, ami zajlik. És amikor már sehogyan sem lehet kommunikálni egymással másképp, amikor már nem ér el semmi más, akkor vannak ezek az életbevágó szavak, mondatok, imádságok, amelyekkel még mindig létezik. Tehát képesek vagyunk abba a kapcsolatba beleállni, vagy jelen lenni, ami mégiscsak arról szól, aminek a titka az Isten. No, hát valami ilyesmit látunk Lutherrel kapcsolatban is, hogy ez a fajta kísérés, ez a fajta állandó imádságos stabilitás a benne hangzó igéknek, az ő által elmondott zsoltároknak, az ő által elmondott igehirdetéseknek, nyilván egyébként még a néha vérre menő vagy egzisztences kiki meccsek idejét is áthidaló jelentősége volt. Én nem tudom, hogy hányan lehettek Lutherhez hasonlóan állandó életveszélyben, fölőrölt idegrendszerrel nagyon sok esetben, hiszen lehet látni, hogy Luthert rettenetesen megviseli. Az élete számos pontján, pláne a kritikus szakaszokban testileg, lelkileg nagyon hevesen reagált annak idején ezekre az élethelyzetekre, krízisekre. És ennek ellenére van egy olyan áthidaló dolog, ami nem teszi az élet a próbatételek játékszerévé az ő életét, hanem ad egy ilyen nagyon-nagyon erős kontinuitás benne. Én azt gondolom, hogy amikor most nem csak a klasszikus imádságról, hanem tényleg erről az oráció, meditáció, kontempláció, tentáció, ezerféleképpen megtapasztalt Isten kapcsolatról beszélünk, énekléssel, élőszóval, némán és szó nélkül, akkor valójában körülbelül ugyanerről próbálunk valami összefoglalást adni az ő élete kapcsán. Én a magam részéről itt fejezném be az előadásrészt.